Örüljetek az Úrnak, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak, citera szóval, tíz húrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, dicsérjük az Urat 33. zsoltárunkkal. Ebből szólt az ígés köszöntő is a bibliai zsoltár szövegével. Az énekes könyvünkben az énekelt zsoltár így kezdődik, annak szövege: Nosza, Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, május első vasárnapján, édesanyák vasárnapján. 167. dicséretünket énekeljük mindhárom verszakával. Az első verszakban ott van ez a sor is: már anya ölben is volt mindig gondja ránk, hiszen itt is az édesanyákat köszöntve is az élő Istennek köszönjük meg mindezt, az ő gondviselő szeretetét. Tehát mindhárom verszakot énekeljük, így kezdődik ez a dicséretünk: jöjj, mondjunk hálaszót. ami segítségünk és mostani együttlétünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Tizennyolcadik úrnapi kérdések és válaszok. 46. kérdés. Hogyan érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus tanítványai szeme láttára emeltetett föl a földről a mennybe, és a mi javunkra van ott, még ismét eljön ítélni élőket és holtakat. 47. kérdés. Eszerint nincs velünk Krisztus a világ végezetéig, mint ezt nékünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a Földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és szent lelkével sohasincs távol tőlünk. 48. kérdés. Nem válik-e el így módon egymástól Krisztus két természete, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni ott van? Semmiképpen nem. Mert az isteni természet felfoghatatlan, és mindenütt jelen van. Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, az azzal személy szerint egyesülve marad. 48. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben Atya színe előtt értünk könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ővele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul az ő lelkét küldi el nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az oda fennvalókat, ahol a Krisztus ül mindennek jobbján, Istennek jobbján.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 128. fejezetéből, a 128. fejezet mind a 6 verséből, itt most eltérünk a református bibliaolvasó kalózunktól. Kérem, hogy Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassam. Így szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 128. fejezet első versétől Isten írott üzenete. Zarándokének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy is, jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termőszőlőtő, gyermekeit olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hálaadással borulunk most is elédbe, és olyan jó ezt újra és újra megtenni. Sőt, dicsérjük és dicsőítjük a te nagy nevedet, mert Urunk, te vagy az élet forrása. És olyan bölcsesség volt az is, ahogy mindezt a földi életet megalkottad, benne az embert férfivá és nővé teremtetted is. A nőket megajándékozod, Urunk, ahogy felnőnek az anyasággal. Olyan nagy feladat ez, tőled vett feladat, hiszen életet hordozhatnak és életet adhatnak a következő nemzedéknek. Urunk, köszönjük, hogy ez a Zsoltár is beszél erről, milyen áldás az, amikor ott lehet a család együtt, apa, anya, gyermekek, ahogy egy asztalnál lehetnek egy közösségben. És Urunk, az is áldás valóban, hogyha egy-egy nemzetet újra és újra megajándékozol a gyermekekkel, a gyermekek áldásával, hiszen ez egy nemzetnek, egy-egy népnek a fennmaradása. Urunk, add, hogy az ige alapján ma is értsük meg, hogy mire is hívtad el az édesanyákat, mi az ő nagy feladatuk, és milyen nagy feladatuk lehet a következő nemzedéknek, az előttünk menőnek, a nagymamáknak, és a keresztanyáknak, hiszen egy gyülekezetben itt vannak a keresztanyák is köztünk. És így is fogalmazhatunk bizony, mindazok, akik ehhez a nagy lelki családhoz tartoznak, lehetnek lelki édesanyák, lelki anyukák is. Urunk, áldj meg bennünket így igéd üzenetével, áldj meg bennünket ebben a közösségben, és áldj meg bennünket úgy is az igével, hogy mindazt megértsük, hogy azt mindazt befogadjuk, és adj, Urunk, ahhoz is erőt, hogy mindezt cselekedni is tudjuk. Kérünk, Urunk, légy itt velünk, hadd tárjuk elédbe bűneinket, mulasztásainkat is, bizony ezen a területen is van mit oda tárni. Ahogy sokszor elmulasztunk dolgokat a gyermeknevelésben, akár intésében. És Urunk, te adj nekünk erre is bocsánatot, milyen jó, hogy tőled kérhetjük el ezt is. És adj nekünk bölcsességet arra is, hogyha legközelebb ilyen helyzetbe kerülnénk, tudjunk bölcsen és jól dönteni. Kérünk, áldj meg bennünket igéd üzenetével, önmagaddal, szent lelkedet várjuk most is, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 171. dicséretünket. A 171. dicséret egy énekvers így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Sámuel próféta első könyvéből, az első könyv első fejezetéből, az első fejezet 9. versétől a 11. versig tartó szakaszból. Kérem, hogy Isten üzenetét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szólt tehát hozzánk Sámuel próféta első könyve első fejezetének 9. versétől Isten írott üzenete. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap pedig ott ült egy széken az Úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette: seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, jó 100 éve úgy tartjuk nyilván ezt a vasárnapot, május első vasárnapját, mint anyák napját, talán még egy kicsit szebben mondva édesanyák vasárnapját. És hát ezt ki szoktuk bővíteni azzal, hogy nem csupán az édesanyákat szeretnénk ilyenkor köszönteni, a nagymamákat is, hiszen ők is az előző nemzedéknek adtak életet, és az unokáknak a boldog nevelésével foglalkozhatnak, ahogy szokták mondani. Ilyenkor már nem annyira a felelősség, mint inkább az öröm a nagymamáé. A szülői inkább a felelősség a nevelésben, akár a fenyítésben, de a gondviselésben is. A nagymamáké, a következő nemzedéké már igazán az öröm része. És természetesen úgy is kiszoktuk ezt emelni és egészíteni, mert így is igaz mindez, hogy a kereszt anyákról is megemlékezünk ilyenkor, hiszen ők is a gyermekek nevelésében részt vesznek. És hogyha a gyülekezetre, mint egy nagy családra, egy lelki családra gondolunk, akkor való igaz ez, nem csupán amiatt, hogy fogadalmat is ott szoktunk tenni egy-egy gyermek keresztelésekor itt a templomban, hanem úgy is, mert ez Istentől kapott feladatunk és Istentől kapott megbízatásunk. Nem csupán a testi gondoskodás a gyermekről, ez ugye a szülőknek a feladata, hanem a lelki neveltetés. És milyen jó, hogy ebben a gyülekezet, mint egyfajta lelki nagy család segíti a szülőket, vagy éppen a nagyszülőket. Sőt, talán így is kiegészíthetnénk, hogy megemlékezünk ilyenkor, és köszönjük a lelki édesanyákat, akik talán nem is olyan minőségben, akár mint édesanyák, akár mint nagymamák, vagy keresztanyák, hanem így mondom, hogy külsőképpen, de mégis a szeretet nagy ölelésében, a gyülekezet közösségében így is nevelik a mi gyermekeinket. Istentől kapott, áldott feladat ez. És most nézzük meg az igéből is, hogy valóban mit is mond nekünk az Úr egy történetben, egy elbeszélésben. A történetnek a főszereplője már mint emberi oldalról Anna. Egy olyan édesanya, aki sokáig nem kapott gyermeket. És tudjuk azt is, hogy általában a nők, bocsánat, hogy így fogalmazom, két dologért követnek el mindent a földi élet során: legyen gyermekük, vagy éppen, sajnos ez is igaz, ne legyen gyermekük. Anna olyan valaki volt, aki nagyon szeretett volna gyermeket. És abban az időben bizony lehetett egy férfinak több felesége is, Isten megengedte ezt, el kellett, hogy mondjam, így látni a hölgyeket, nem maradhattak egyedül, nem volt olyan szociális háló akkor Krisztus előtt több száz évvel Izraelben, mint amilyen manapság van, vagy nem vállalhatott úgy egy-egy hivatásban, foglalkozásban, és így nem juthatott kenyérkeresethez egy asszony, mint manapság, és Isten megengedte ezt. És azt is tudjuk, látjuk, nagyon sokszor ez rivalizáláshoz vezetett az asszonyok között. Hiszen itt is ennek a férnek, az egyik feleségének volt gyermeke, a másik feleségnek pedig, Annának ugye nem volt gyermeke. És Anna pedig lelke mélyig vágyódott gyermekre. Maga a történet elbeszélése ott kezdődik, hogy évente följártak a szentélybe, így is mondhatnánk Isten színe elé, ez a család. Ilyenkor a férj vitte a feleségeket, és ha már voltak, vitte a gyermekeket. Nem volt az minden napi vagy minden heti megszokott dolog, nem is volt úgy minden településen Istennek szentelt hely, de amikor eljártak, akkor így mondom, ott imádkoztak az Úr előtt voltak, sőt, ahogy itt olvastuk, ettek és ittak az Úr előtt. Benne volt ez az örvendezés is, az Istennel való találkozásnak a helye volt. És azt olvastuk ebben a történetben, hogy Anna a lelke mélyéig meghatódott, és amiatt vagy afelett tudott sírni, hogy még nem kapott gyermeket az Úrtól. Különösképpen régen ez, így mondom, szégyen is volt, hogyha valakinek nem lehetett gyermeke. Egyfajta, hogy mondjam, ilyen megjegyzés, hogy bezárta az Úr a méhét annak is. Tudjuk azt is, hogy egy-egy nemzetség, vagy egy-egy törzs, akár az egész nemzet életére is kihatással volt ez, hogy hány gyermek születik, és hány gyermeket tudnak felnevelni, hogy majd lesz érett felnőtt korú, akinek szintén lehetnek majd gyermekei. A nemzet megmaradása szempontjából is elengedhetetlen, hogy mondjam, feltétel volt ez. De az Úrtól kapott megbízatás is. Hadd tegyem gyorsan hozzá, milyen jó lenne, hogyha itt Magyarországon is nem fogynánk évről évre, évtizedek óta történik ez Magyarországon, egy kisebb méretű várossal fogy Magyarország népessége. A legutóbbi 10 évvel ezelőtti népszámláláskor már tudjuk, hogy 10 millió alatt volt ennek a csonka kis Magyarországnak a teljes lakossága. Bizony félő, hogyha tovább fogyunk, akkor egy-egy nemzet, a miénk, ugye, nem tud fennmaradni. Vannak bizonyos számok, amiket átlépve már egy-egy nemzet megmaradása is veszélybe kerül. De örvendetes dolog, az elmúlt években egy kicsit emelkedett az élve születéseknek a száma, így szoktuk ezt mondani, tehát a gyermekek, a megszületett gyermekeknek a száma, és hát az is örvendetes talán, hogy csökkent az abortuszok száma. És bizony örvendetes, hogy a, így mondom, a házasságok tartósága is kevesebb az elmúlt években a válás, és egyre többen választják a házasságot, mint Istentől kapott rendet. Milyen jó, hogy azért sokan vállalják az egyházi megáldását is a házasságnak. Nálunk egy kicsit furcsa rend ez. Sok környékbeli országban bizony úgy van az, hogy eldönthetik a házasulandók, hogy most polgári vagy egyházi az a szertartás, és az állam az egyházi szertartást is ugyanúgy elfogadja. Nálunk duplán kell azt megtennie, polgári rendtartás előtt is, ott is kimondani azt, hogy szeretem a másikat, egyszerű igennel szoktak erre válaszolni, meg az egyházi szertartásban is, ott egy hosszabb esküt mondanak el egymásnak a házasulandók, valóban Isten áldását kérve. Kedves testvérek, miről is van szó ebben a történetben? Itt van előttünk egy fiatal asszony, aki nem kapott gyermeket. És valóban ez egészen a lelke mélyig megrendítette. Legfőbb vágya az volt, hogy gyermeket kaphasson. És talán az első üzenetünk rögtön ez, hogy ő az Úrtól várta ezt. Természetesen manapság sok orvosi eszköz, beavatkozás, kivizsgálás segítheti az édesanyákat ahhoz, vagy a leendő édesanyákat, hogy mi lehet a baj, mi az oka a meddőségnek. Miért nem esett valaki teherbe, vagy miért nem tudja kihordani azt a gyermeket. Óhatatlanul is sokszor én így is fogalmazok, hogy teher, de hát ez nem teher, ez áldott gyümölcs, várandóság időszaka, és így is fogalmazhatunk, hogy az édesanyja a szíve alatt hordja az új életet. Maga az elnevezés is óhatatlanul az ember belecsúszik ebbe a régibe, ami valóban, így is mondom, hogy szinte terhelt ez, hanem inkább azt kéne használnunk, és így is használjuk, hogy a várandóság időszaka és áldott állapotban lévő időszak ez a gyermekre való várakozásnak az ideje. Anna tehát az Úrhoz fordul segítségért. Ő valóban az életadója. És hogyha ezt is végig gondolják az édesanyák, itt részt vesznek Isten teremtői munkájában, hiszen életet adhatnak a következő nemzedéknek. Milyen áldott megbízatás ez, hogy részt veszek Istennek a megbízatásában, a rám helyezett drága feladatában. És úgy, ahogy Isten
teremtette az első embert, életet adott neki, itt pedig ezt a következő nemzedékekre bízta Isten. Milyen áldott feladat. És hát mit is tesz itt Anna, mit olvasunk a történetben? Fogadalmat tesz. A következőt olvastuk. Azután ezt a fogadalmat tette, seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Talán az utolsó kis félmondat az igében, ami különösképpen is magyarázatra szorul, mit jelent az, hogy nem éri borotva a fejét? Ez a názír fogadalomnak volt a része. Ilyenkor a szülők megtehették ezt még a gyermek születése előtt. Kettős része volt ennek. Egyrészt nem ivott alkoholt, tehát szeszes italt, az a gyermek sem. Nem kínálták őt ilyennel, és maga az édesanyja is ezt a fogadalmat megtette, és nem vágták le a haját, azaz meghagyták teljes hosszában a haját. Ez azt jelentette, külsőképpen is látszott ez, hogy az Úrnak van szentelve az a gyermek. Kedves testvérek, megint csak egy újabb üzenete az igének. Bizony, lehet az Úrnak szentelni egy gyermeket, és egy hívő édesanya tegye is ezt így. Nem pont lehet úgy, ahogy azt Anna tette, ő úgy ajánlotta föl az Úr szolgálatára a születendő kisgyermeket, tudjuk a történetből Sámuelt, gyönyörű a név is, az Úr meghallgatott engem, az Úrtól kértem őt, így lehetne talán lefordítani ezt a nevet, hogy odaadta papi szolgálatra, és tudjuk később milyen áldás származott az egész nép életére nézve, ennek a gyermeknek a szolgálata felnőve, ő Izrael bírája lett, és nem csak bírája, prófétája, sőt, ő maga volt, aki Izrael első két királyát kente föl az Úr parancsavára. Látjuk, milyen kihatása, milyen kivetítése, kivetülete lehet egy-egy ilyen őszinte és mély fohásznak, és őszinte és mély fogadalomnak. Nem csak egy család életére, nem csak egy személy, egy édesanya életére, hanem akár egy egész nép életére. Sorsokat, életeket formált ez a gyermek felnőve, Sámuel prófétaként. Tehát lehet oda szentelni, és ez egy, hogy mondjam, egy hívő édesanyától a legfőbb vágy, hogy az ő gyermeke legyen az Úrnak szentelve. Mit is jelent ez? Nem csak úgy várni a gyermeket, hogy előtte már imádságban lenni. Milyen áldott dolog az, nem csak onnantól, miután megszületett, hanem már ebben várni az ígéretet is, akár a fogantatás előtt is, aztán a nő növekedésében is, a várandóság állapotában, hiszen mennyire más várni úgy egy gyermeket, hogy mindezt az Úrra tekintettel tekintve teszem, és már az áldásokat így is elkérem, és kívánom annak a gyermeknek az életére. Bizony, mennyivel másabb így, és azt a gyermek is érezni fogja, ahol ilyen imádságos közegben így várnak valakit. Nem pedig talán úgy, hogy nem is annyira szerették volna azt a gyermeket. Anna ilyen fogadalmat tett, ilyen imádságos lelkületben várta a gyermeket. És hogy szentelhetem oda az Úrnak? Hát úgy, hogy hordozom őt imádságban. Újra és újra oda borulok az Úr elé. Akár úgy is, hogy sok mindent elkövettem, vagy elkövetek egy-egy adott nap is a gyermeknek a nevelésében. Sokszor nem mutatok kellően jó példát, nem járok ezzel elől. Vagy nagyon sokszor a szavaim, meg a tetteim, azok ellentétben vannak egymással. Milyen jó ezt, így mondom, szembesülni ezzel, és utána oda vinni az Úr elé mindezt. Hiszen ha a gyerekek ebben az ellentmondásban nőnek föl, nem vagyunk hitelesek előttük, akkor talán ők maguk sem akarják azt az utat, amire szeretnénk őket tanítani. Egy folyamatos és nagy feladat, rengeteg fáradtság van ebben, rengeteg odaszánt pillanat, és nagyon sokszor, hogy mondjam, sokféle mulasztás és bűn is, amit elkövetnek édesapák, édesanyák, hogy tegyem ezt így hozzá, hiszen nem pusztán az édesanyák feladata a gyermeknek a neveltetése, sőt, a Biblia az édesapákat jobban is biztatja, bátorítja is, meg majd számon is kéri, hogy a gyermek nevelésében, neveltetésében vegyenek részt. Az édesanyák feladata különösképpen is a gondviselés, a gondoskodás. És ez helyesen úgy történik, hogy egészen pici korban nagyon erős a ragaszkodás, a testi közelség. Milyen jó lenne, hogyha az édesanyák talán hosszabb ideig tudják szoptatni azt a gyermeket. Ez is a testi közelségnek a jele. És ebben, hogy mondjam, egészségesen tud növekedni egy gyermek, a későbbi életére nézve is. Aztán ez az egészséges rend, majd ha elkezd kamaszodni, és fiatal felnőtté válni, akkor lassan le kell választódni az édesanyáról. Már akkor nem annyira szorosan akarom őt, hanem próbálom lassan elengedni őt. Ahogy azt így mondom, az ő nevelése, egészséges neveltetése is hozza, hogy legyen majd önálló, felnőtt, érzelmileg is, így mondom, teljesen épp egészséges emberré. Sokan sajnos fordítva szokták ezt megtenni, édesanyák, eleinte talán nem olyan szoros a közösség, talán abból is adódik, mert nem ebben a várakozásban éltek, ahogy Anna élt, sok oka lehet ennek, és később próbálják egyébként jobban talán magukhoz ragasztani. Sokszor, hagyd mondjam, így szeretetükkel megfojtani azt a gyermeket. Így pedig nem lesz majd önálló az a gyermek. Nem tud majd önállóan talpra állni, és majd önállóan családot alapítani, és maga is gyermeket vállalni. Kedves testvérek, sok-sok üzenete van ennek a kicsike kis történetnek, többek között ezt is látom benne. A következő dolog, hagyd mondjak egy bibliai fogalmat, sáfárság. Isten az édesanyákat ilyen sáfársággal bízta meg. Mit is jelent ez? Sokan úgy gondolják, hogy a gyermek az az övé, ilyen módon is ragaszkodnak hozzá, vagy nevelik őt. És az ilyen édesanyák egy idő után csalódni szoktak. Mert azt látják, hogy a gyermek növekedik, vannak számukra más fontosabb dolgok is, vagy éppen a korosztálya, vagy éppen majd az ellentétes neműeknek a keresése, tehát már a párválasztás időszaka, és ezt egyfajta kudarcként éli meg az édesanyja, sőt, keserűséggel tölti meg. Mert úgy gondolta, az enyém volt, én kaptam, magamnak nevelem, és ebben igazán az önzőség mutatkozik meg. A bibliai helyes kép pedig az, hogy ahogy itt Anna imádságában is hallottuk, a gyermektől várom az Urat, tőle kapom ajándékba, az nem az enyém, az Úré. Engem megbíz, hogy őt neveljem, hogy őt sokszorra kell intsem, gondoskodjak róla, és majd felnőtté válva ő is önálló életet élhessen. Ebben a történetben ezt is látjuk. Ez a helyes anyai magatartás. Az Úrtól kaptam a gyermeket, majd neki tartozom felelősséggel, elszámolással, és ez egy ideig történik. És azt a lehető legjobban az Úrtól kapott bölcsességgel próbálom megtenni, hogy jól nevelődjön az a gyermek. Kedves testvérek, egy másik igét is hadd idézek, ahogy említettük az idősebb nemzedéket, a nagymamákat, vagy akár a lelki nagy közösségben, a gyülekezetben a lelki édesanyákat. Van nekik is felelősségük, nem csak a gyermekek felé, hanem így mondom a fiatal asszonyok felé, akár a fiatalabb édesanyák felé. Titushoz írt levél, második fejezet, 4. és 5. versét olvasom, a következőképpen hangzik: neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, itt az idősebb asszonyokról van szó, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszta életűek, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. És különösképpen is azért olvastam fel ezt az ige verset, hogy az idősebb hitben járó asszonyok feladata a gyülekezetben, áldott megbízatás lehet ez a fiatalabb asszonyok felé, hogy erre a józanságra neveljék a fiatal asszonyokat. Mit is olvastuk? Szeressék férjüket, gyermekeiket, tiszta életűek, józanok és háziasak legyenek. Hagy mondjam azt, hogy újra és újra el kell mondani ezt a következő nemzedékeknek. A világ az nem erre tanítja a fiatal felnövő nemzedéket. Sőt, nagyon sokszor a fiatal asszonyokat, vagy éppen még lányokat nem is készíti föl az anyaságra. Annyi mindent elmondunk és megtanítunk nekik az iskolában. Túl sok talán az ismeret. De az Istentől kapott legfőbb feladatát egy lánynak is meg kell tanítani, és hol lehetne más közege, a legjobb közeg ennek, mint éppen a gyülekezet. Hogy az Istentől kapott nagy feladatuk különösképpen ez, hogy édesanyák legyenek. Ha Isten megadja nekik ezt a kiváltságot, mondtuk, sok oka van, vagy lehet annak, hogy valakinek nem lehet gyermeke, de ha megadja, akkor ezt az Úrtól vett feladatul, megbízatásul vegyék, és azzal a szeretettel, meg gondviseléssel, gondoskodással tudják bölcsen és helyesen nevelni a gyermeket, ahogy arról az ige is több helyen beszél. Odafigyelve a gyermeknek a sajátosságaira, meglátva az értékeit, fölfedezve azokat a kincseket, amiket továbbfejleszthetünk. Nem azt, amit mi szeretnénk megvalósítani benne, mert talán mi azt nem értük el, hanem azokat a kincseket fedezzük föl, amik az övék. És azt is tudjuk, egy-egy családban, édesapák, édesanyák, hogy a gyermekek sem egyformák. Még az egy adott családban lévők sem. Különböző képességekkel rendelkeznek, és ezeket föl kell ismernünk, fejlesztenünk kell, hogy ki tudják bontakoztatni így is a teljes életüket, és hogy érzelmileg is fel tudjanak nőni. Sajnos olyan sok a felnőtt, akik érzelmileg nem nőttek fel, és emiatt önálló életre, vagy éppen család alapításra sem képesek. Nagy feladata ez a mindenkori édesanyáknak, és ebben segíthetik őket a nagymamák, vagy éppen, ahogy mondtuk, a keresztanyák, vagy éppen a lelki édesanyák. A gyülekezet lehet egy ilyen nevelődésnek, az egymásnak való, akár buzdításnak, de intésnek is a helye. Hogyan is olvastuk? Az idősebb asszonyok így intsék, meg buzdítsák a fiatalokat, hogy legyenek háziasak, jók, férjüket, gyermekeiket szeretők. És Isten nem véletlenül helyezi ezt a szívünkre. A világ nem ezt tanítja. A világ a fiatal lányoknak is a karriert, meg a lehetőségeket, akár az önálló életet, hogyha magad maradsz, több jut magadra, általában ezt szokta megtanítani. De a gyülekezet, mint az Istentől kapott közösség, pedig meg tudja tanítani az Istentől kapott értékekre. És higgyük el, ez az, ami maradandó. Ez az, amire lehet építeni. Ez az, ami a következő nemzedékeknek is, így mondom, hogy boldogságot meg örömet hoz. Az Isten szerinti rendben való nevelődés. Sokféle akadálya lehet ennek, de Isten ad bölcsességet mindig, hogy ki tudjuk ezeket javítani, hagyd mondjam ezt így. Azokat, amiket mulasztottunk, vagy elkövettünk, akár így mondom bűnként a nevelésben, azokat Isten színe elé lehet vinni. És milyen jó azt megtapasztalni, hogy Isten felment ezek alól, és ad bölcsességet egy hasonló helyzetben, hogy újra ebben ne kerüljünk bele. Vagy, ahogy mi, akár mostani felnőttek is, szülők is, emlékszünk a mi szüleinkre, és talán meg is fogalmaztuk ezt kamaszkorunkban, hogy na hát mi biztos nem így fogjuk nevelni a gyerekeinket, ahogy bennünket neveltek, vagy sok mindenben, és mit szoktunk látni? Nagyon sokszor ugyanazokat a mintákat szoktuk továbbadni a saját gyerekeinknek. Szinte belünk rögződött ez, hiszen ebben nevelődtünk. Nagyon nehéz már tudatosan dönteni ebben. és ezáltal sokszor bizony a mi szüleinket is vádoljuk. Mindezt hogy vehetjük le, hogy tehetjük le? Ha őszintén meg tudunk bocsátani szüleinknek a velünk szemben elkövetett nevelési bűnökért, vagy akár mulasztásokért, és oda tudjuk vinni ezt is Isten színe elé, és ki tudjuk őszintén mondani, hogy megbocsátottunk nekik, még akkor is, ha már esetleg ők nincsenek itt, e földi világban. Ez egy nagyon nagy teher, amit le tudunk itt tenni, és az ilyen ember felszabadul ennek a nyomásától, a vádtól is, hogy nem tud másképp tenni, amiben esetleg ő nevelődött, meg, hogy mondjam így, a vádtól, ahogy vádoljuk az előző nemzedékeket. Kedves testvérek, oly sok minden van ebben a picike kis történetben, de sok történet beszél a Bibliánkban, akár elmondva anyaságoknak a történetét, és őszintén előnkbe tudja azt is tárni, hogy mi az, ami nem Isten szerint való volt. De fel is mutatja a Bibliánk az anyaságnak az Istentől kapott, hogy mondjam így, áldott feladatát, megbízatását. Nem csak itt az Ószövetségben találunk ilyen példákat, hanem sok új szövetségi példát is találunk. Valóban az Istentől megáldott édesanya, Istentől veszi el ezt a feladatot, imádságban tudja hordozni a gyermekeit, Isten előtt tud bűnvallással is lenni, hogyha elkövetett valamit a neveltetésben, tud őszintén megbocsátani a vele szemben elkövetett nevelési hibákért is az előző nemzedéknek, és kéri Isten bölcsességét újra és újra, hiszen egy-egy gyermek, ahogy nő föl, más életkori sajátosságukkal bír, máshogyan kell hozzá viszonyulnunk, hogy ne mérgesedjen el a kapcsolat, valóban maradjon ez áldott szeretet kapcsolat. És ahogy magáról Jézusról is olvasuk, Lukács evangélium a második fejezet, 52. vers, mert ő is ott a családban nevelődött, és így olvassuk, hogy ő növekedett testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Azt hiszem, hogy mi mást kívánhatnánk a felnövekvő nemzedéknek. Legyen így. Amen. Hadd kérjem, hogy csendesedjünk el imádságban, és ahogy azt gyakorolni szoktuk, először csendes percre hajtsuk meg a fejünket, az Úr elé víve, egész szívünket kiöntve, akár bűnvallomást téve elkövetett bűnökért, vétkekért, akár megbocsátásért fohászkodva szüleink felé, és bölcsességet kérve Istentől a helyes neveltetésre. Csendesedjünk el. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a te bölcsességedet, azt a bölcsességet, amely nem embertől ered, nem a világ tanítja, hanem öröktől fogva a tiéd, és kijelented ezt nekünk. Adorunk, hogy minél többször kérjük azt, hogy te adj nekünk bölcsességet. Valóban Isten szerint legyünk mi bölcsek, így tudjunk helyesen nevelni is gyermekeket, így tudjunk helyesen gondot viselni másokról, és így tudjuk helyesen élni, Urunk, a mi életünket. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, most az édesanyákat, akik vállalták az anyaságot, akik gyermekeket nevelnek. Hadd köszönjük meg az előző nemzedéket, az idősebbeket, a nagymamákat, az ő szolgálatukat, sok-sok segítségüket egy-egy családban, hiszen annyi mindent elvégeznek a nagymamák, segítve a szülőket a gyermekek nevelésében. Urunk, hadd köszönjük meg a keresztanyákat is, akik lelkileg, de sokszor bizony fizikális segítséget is adva a szülőknek, ott lehetnek a gyermekek, a kereszt gyermekeik mellett. És Urunk, könyörgünk így a lelki édesanyákért is, itt ebben a gyülekezetben is, hogy ők is mellé-mellé állnak egy-egy gyermeknek, ahogy imádságban hordozzák, ahogy segítik a szülőket, vagy hogyha kell, akkor biztatják, vagy éppen intik. Oly sokszor szüksége van, különösen a fiatal édesanyáknak erre. És Urunk, legfőképpen neked mondunk köszönetet akitől az életet kaptuk, és nem csak a földit, hanem az örökké valót Jézus Krisztusban. Valóban Te vagy, Urunk, ebben is a mi legfőbb példaképünk, ahogy gondot viselsz rólunk, ahogy hordozol bennünket, ahogy mi magunk is, felnőttként is odafordulhatunk hozzád, mint mennyei édesatyához, ahogy tapasztaljuk a Te gondviselésedet napról napra. Urunk, adj nekünk így ebben is teljes mintát, teljes bölcsességet, ahogyan Te tudsz szeretni bennünket, így tudjuk mi is szeretni a gyermekeket, az unokákat, a lelki gyermekeinket. Urunk, hadd kérjünk a gyülekezetünk egészéért, hadd kérjünk áldást rá, tőled valót, és az idősebb asszonyok szolgálatáért is, ahogy tanítani tudják a fiatalabbakat, türelemben, szeretetben, mégis határozottsággal. És Urunk, hadd kérjünk így egész népünkért, nemzetünkért, hiszen egy nép, egy nemzet jövője attól függ, hogy hány gyermek születik, és abból hány nő fel, úgyhogy érzelmileg is épp és egészséges felnőtt lesz, hogy maga is majd családot tudjon alapítani, gyermekeket felnevelni. Urunk, így is könyörülj a mi népünkön, nemzetünkön. Hadd kérjünk a házasságokért, add Urunk, hogy ezek épüljenek, egyik és másik férj és feleség tudja építeni egymást, ne rombolni, hogy a házasságok is állandósuljanak, és hogy tudják megélni az egész földi életet így együtt, szeretetben és megbocsátásban. Urunk, könyörgünk a Te nagy nevedben, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük a 777. dicséretet mind a két verszakával. Szívből köszönöm, Uram, az életet, és utána pedig kérjük a mi Urunk áldását.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen.